Az elmúlt alkalommal egy regressziós modell, úgynevezett modelldiagnosztikai problémánál álltunk meg. Ez a regressziós modell alkalmazhatósági előfeltétel rendszerének egy eleme. Emlékszünk a csúnya kifejezésre heteroszkedaszticitás versus homoszkedaszticitás, változékony szórás vagy konstans szórás. A probléma, ha jelen van a modellben, detektálható, észlelhető, akkor a regressziós koeficiensek standard hibáit inkorrektté teszi, ezért a modell újra számítandó, módosítandó. Ezért a jelenség tesztelése, statisztikai tesztelése szükséges, és hát ennél a gondolati csomópontnál álltunk meg, hogy megismerkedtünk a feladattal, de a teszteket még nem tekintettük. Hát most a homoszkedaszticitási vagy heteroszkedaszticitási néhány nevezetes tesztre szeretném felhívni a figyelmet. A egyik legnevezetesebb, legközkeletűbb, leginkább alkalmazott teszt, ez a White-féle heteroszkedaszticitási teszt. Ez egy robusztus változata ezen teszteknek, nem érzékeny az eredményváltozó normalitására. A DIA a teszt végrehajtásának a lépés sorozatát közli, és ezeket a lépéseket szeretném itt végig beszélni, tárgyalni. Az első pont mutatja magának a gondolatmenetnek, a jelenségnek a lényegét. Az első pontot a reziduum a regresszióból úgy kell értelmeznie, hogy van egy kutatási modellünk, az a esettanulmányunk volt, amelyet tárgyaltunk a korábbiakban. E jelenség kapcsán az az élelmiszer kiadás volt. Arról logikailag is úgy éreztük, hogy ez a változékony variancia a jövedelem, életkor és a taglétszám függvényében vélelmezhető, és ha ez vélelmezhető, akkor ez a várható regressziós modell által előrebecsült, előrejelzett, várható értéktől vett eltérésekben a rezidumokban jelentkezik. Tehát a rezidumok valamilyen függvényekként alakulnak a magyarázó változónak. Hát verbálisan így lehetne megfogalmazni a heteroszkedaszticitásnak a problémáját, a jelenségét. Ezért kézenfekvő, hogy ha a kutatási modellünk értsd, regresszáljuk az élelmiszer kiadást, mint itt mutatja a DIA a háztartási jövedelmén, a taglétszámon és az életkoron, akkor az ebből származó, meg nem magyarázott részt, tehát a reziduális változót célszerű, hogy kézenfekvő vizsgálni a magyarázó változóknak a függvényében. Tehát a gondolatmenet a tesznek, hogy heteroszkedaszticitás jelenléte esetén a reziduum valamilyen módon függ a magyarázó változóktól. Tehát a regressziós kapcsolatot a kutatási modellből, tehát a három magyarázó változós modellből származó reziduum és a magyarázó változó kapcsolatában kell keresni. Ilyen egyszerű. Csak az a probléma, hogy az OLS, legkisebb négyzetek módszerek alkalmazása biztosítja azt az exogenitási követelményt, hogy a modellből származó reziduum, ez az U kalap, itt praktikusan a formalizálásunk során, amely egyébként plusz is lehet és mínusz is az értéke a 8314 háztartás között, ez korrelálatlan a három magyarázó változóval, biztosítottan, tehát beépített tulajdonsága a legkisebb négyzetek módszerének. Tehát az út nem tudom regresszálni a magyarázó változókon. Egyébként az U, mint proxy, nem a varianciának a leírója, megjelenítője, hanem az a szórásnak, és hogyha én a konstans varianciát tekintem a magyarázó változók függvényében, hogy konstans módon alakul, vagy változékony módon alakul, akkor annak a manifestálódott proxy változója az a négyzetes rezidum, tehát az U négyzet. Négyzetre emelt rezidum, tehát az U négyzet, az U kalap a négyzeten, majd ott a kettes pont vezeti be, definiálja ezt a mennyiséget. Az U négyzet tehát miután a változó, ami 1000 forintban van most az élelmiszer kiadás, és nyilvánvalóan 1000 forintban vannak a reziduumok is, tehát a mértékegységben jelennek meg, ez a szórásnak a leírására, az új négyzet pedig a szórás négyzetnek, tehát a varianciának a közelítésére. Ez azért időzöm emellett ilyen sokat, mert ez már regresszálható a magyarázó változókon, ez már M0 korrelációban, és nyilvánvalóan minél inkább tágul mondjuk a jövedelem emelkedésével a reziduumok vonulata, tehát változékony szórás, nyilván az új négyzet ezt ugyanúgy követi. Na hát ez az új négyzet viszont, gondoljanak bele, hogyha ott az első pontban a reziduum valamilyen kombinációja a három magyarázó változónak, mert erről van szó, akkor ha négyzetre emeli, akkor hát egy ilyen kombináció az egy összeg, az egy összeadás jelent, akkor ebben az összegben a négyzetadás után megjelenik a három magyarázó változó is majd, tehát megjelenik majd a magyarázó változóknak a négyzetes tagjai, és megjelennek a keresztszorzatok, hát mert összeget négyzetre emel. Most egy ilyen gondolatmenetet akartam, hogy megkönnyítsem, hogy az új négyzetet kell regresszálni, az már kapcsolatba hozható a magyarázó változókkal, és hogyha magyarázható, tehát hogyha sztohasztikus jelentős kapcsolatot találunk magyarázó változók és az új négyzet között, akkor az a heteroszkedaszticitásra utal, van kapcsolat, ha nem talál kapcsolatot, akkor az a konstans alakulásra nincs kapcsolat, tehát állandónak fogadhatom el a szórás, mint majd a harmadik pont, meg is különbözteti ezt a két esetet. Na hát a lényeg, a kettes pontban sűrítettem, hogy milyen regressziós modell alkotja a White-tesztet, tehát a végrehajtásához milyen regressziót kell alkalmaznia, ha a programcsomag nem szolgálja ki vele. Ha kiszolgálja vele, mint a Gretl ki fogja szolgálni, nem kell ezeket a lépéseket végigjárnia, csak azt kell mondani, hogy White-tesztet szeretnék látni az eredményeit, de ez van mögötte. Egy ilyen regresszió, ahol a 8314 háztartásnak az élelmiszer kiadásait regresszálja a három publikált magyarázó változón, lement 8314 reziduumot, amit nyer a modellből, négyzetre emeli őket a programban, és amikor a négyzetre emelt 8315-re megvan, behúzza dependent változónak, és a magyarázó változó köre a feltétel jel mögött, a feltétel jobb oldalán, X2-s ponttal jelzem, hogy miket kell magyarázó változó szerepkörbe tennie. És látja, hogy hát a konstans az egy alapvető dolog, és három blokkot különböztet meg a magyarázó változó köre. Nem írkáltam, hogy bétásszor ez, meg bétásszor amaz, meg ilyesmi, hanem csak csokorba gyűjtettem, hogy milyen magyarázó változók alkossák a kört, magyarázó változó kört. A JTK az a jövedelem, taglétszám és a kornak a fő hatása, utána jön a három kvadratikus hatás, megismerkedtünk a kvadratikus hatása és az interakció fogalma az elmúlt órákon. A J négyzet, a T négyzet és a K négyzet az a három kvadratikus hatás, tehát jövedelem a négyzeten, taglétszám a négyzeten, életkor a négyzeten. Ez a második blokk, megint csak három plusz magyarázó változóval bővült a modell, és ott van még a négyzetre emelésből a három interakció, a jövedelemszer taglétszám, jövedelemszer életkor és a taglétszám szor életkor. Tehát egy ilyen három blokkban 9 magyarázó változó tartalmazó regressziós modellt lát, konstans taggal együtt, az eredményváltozó, az a hívjuk kutatási modellnek, aminek a heteroszkedasztikus voltát teszteljük, tehát az élelmiszerkiadás, és a magyarázó változók, ez a három JTK, ez a kutatási modellünk, ezt nézzük, hogy tartalmaz-e heteroszkedasztitást. Ez pedig a segédregresszió, ami a teszthez felhasználandó. A tesztet nem érdeklik a paraméterek, itt a kapcsolat szignifikáns vagy inszignifikáns léte a kérdés, ezért a R négyzetet jegyezzük föl magunknak, ez az R négyzet, ott láthatóan 0,0543-as R négyzetünk van, és 8314 háztartás alkotta a minta méretet, a megfigyeléseinket. Erről a 0,05-5,4%-ról kell eldönteni, hogy zéró közeli vagy zéró távoli, és erre tanultunk kétféle tesztet, tehát megismertünk, inkább így mondanám, megismertünk kétféle tesztet, az egyik a Wald-féle teszt, a másik pedig a Lagrange multiplikátor teszt. Mind a kettőt arra használnánk ennek az 5,4%-ának a tesztelése során, hogy a null modellhez képest ez a figyelem 9 magyarázó változó tartalmazó modell, az a három blokkot 3-3-3 magyarázó változó tartalmaz, a C0 modellhez képest, ami a konstans varianciának az esete, és a null hipotézisben foglaltuk, null hipotézisben fogalmaztuk meg, szemben azzal, hogy a 9 magyarázó változó közül valami szignifikáns, és akkor a H1 alternatív hipotézisnek az esete áll elő, az a heteroszkedaszticitás. No hát a tesztelhetjük az R négyzetet Lagrange multiplikátor módon is, és akkor hívjuk a tesztet majd a későbbiekben White-féle tesztnek, az a kifejezetten a Lagrange multiplikátor teszt statisztika alkalmazása jelenti a White tesztet, és ennek a, emlékezzünk vissza, ennek a teszt statisztikája, ez az N mintaméret szer, ez a determinációs együttható, tehát a 8314 szer a 0,0543, ilyen kérdésekkel fog találkozni majd egyébként a zárt helyén is, összeszorozgatja szépen, és látja, hangsúlyoztam, hogy ez a kinézett statisztika, ez a White test statisztika, 451.5-öt kap, és odaírtam a teljesség kedvéért jobb alsó indexbe, hogy a szabadsági fok, ami egyébként M, tehát a megszorítások száma, az itt 9, hiszen a null modell a C-t tartalmazza, a konstans tagot tartalmazza, a vele szemben megfogalmazott segédregresszió, az pedig 9 magyarázó változó, tehát ott 9-et nullázunk le. Hát a 451 9-es szabadsági foknál az egy bődületesen magas érték, ennek megfelelően a p-value 0,000, tehát ez egy praktikus zéro, és az alternatív hipotézis sugallja, hogy fogadjuk el, tehát amikor döntünk, akkor a heteroszkedasztikus élelmiszer kiadás esete merült fel, élünk a gyanúval. Ezért a következménye, hogy a standard hibákkal a modell, a eredeti kutatási modell standard hibái miatt a modellt át kell számolni, úgy abban a formájában nem használható. Valamilyen módon még gyúrni kell rajta. Hogy ez a jelenség, ha még egyszer teszteljük, akkor már a H0-ra utaljon. Ott állunk meg a modellel, amikor a heteroszkedaszticitási tesztnél a H0-t fogadjuk el. Addig nem jó. A Wald-féle F-statisztika is használható, ugye ugyanezen hipotézis tesztelésére, hiszen két egymásba ágyazott modellről beszélünk. Oda is írtam, hogy Wald F-teszt, hát ennek két szabadsági foka van, ugye a szabadsági fok párral bír. A képletét emlékeztetőül írtam csak ki, mert már olyan sokszor felmerült, hogy unjuk, az R négyzet per M, az R négyzet mínusz nullát nem írjuk ki, az R négyzet, tehát a null modellnek a nulla R négyzetét, a R négyzet helyére oda képzeli azt a 0,0543-at, az M az ebben az esetben is 9, mert 9 megszorítást alkalmazott, és az N mínusz K, az pedig a hát a megszokott mintaméret mínusz becsült paraméterek száma, tehát 9 és 8304-es szabadsági fok. A P-érték ugyanúgy zéro, a két teszt természetesen nem mond ellent egymásnak, és ez is a heteroszkedasztikus modellre utal, tehát majd valamit a modellel kezdeni kell. Hozzátenném, hogy azért ennek a két tesztnek benne van a magas mintaméret a tesztatisztikában, hatással van a teststatisztika értékére ez a nagyon magas 8314 háztartás, amely külön, ez jól látható egyébként az N-szer R négyzetnél, hogy azt a 0,0543-at, tehát értjük, tehát szemre nem tudjuk megmondani, hogy mi a nagy, mi a kicsi, de azért mégis ezt az 5%-os R négyzetet az ember azon gondol, hogy nagy ez, hát ha 8314-jel megszorozza, akkor jó nagy számot kap, és akkor az valószínűsíti, hogy a heteroszkedasztikus esetet fogja elfogadni. Ezt csak azért bocsátottam előre, mert majd lesz egy számít, át fogom számolni a modellt, és akkor úgy fog, az fog kiderülni, hogy alig mozdultak meg a dolgok, tehát nem számolódott át jelentősen, ami viszont arra utal, hogy itt valószínűleg a magas mintaméret miatt került csak a heteroszkedasztikus elfogadásra. Van más teszt, és felsorolt, hát fölvillantom ezt a két tesztet, nem akarok rajtuk végig bogarászni, majd a kompjúter kiszámítja az értékét a gyakorlaton. eltérési pontra utalnék, hogy hol tér el a White-hoz képest, és milyen módon kell alkalmazni. És ezen kívül lesz még egy harmadik, majd mindjárt látják a címét annak is, és azért választottam ezt a hármat éppenséggel, mert az általunk javasolt és használt ökonometriai programcsomag, ugye hát a Gretl, amikor egy modellt már lefuttatott, amikor egy modell becslés a birtokában van a programban, akkor fölkínálja a program, hogy mindenféle teszt, tehát modell diagnosztikát készítsen, és akkor megjelenik a listán az, hogy heteroscedasticity, és akkor ott azon is tovább tud menni, legördül egy menü, és ott ezt a három tesztet fogja látni, ezért emeltem ki ezt a három tesztet ide az előadásra. Ez a Brajs Pagan-féle teszt, szerzőkről nevezték el, és annyiban két ponton tér segéd, van egy kutatási modell, az ugyanaz, mint a White-tesztnél, a kiinduló modell, aminél a jelenséget teszteli, és az U négyzet lesz, tehát a négyzetes rezidum lesz a modellezendő a segédregresszióban, tehát megmaradunk ott, hogy szükség van egy segédregresszióra, amelyben az eredményváltozó valamilyen formában a négyzetes rezidum, és ez a segédregresszió most a negyedik pontban került felsorolásra, vagy feltüntetésre akarom mondani. Nézzék meg, hogy rezidum a négyzeten, az I az a háztartásokat, tehát minden egyes megfigyelési pontban, négyzetes rezidum, és alatta van átskálázásra került az értéke, egyféle módszertani ok miatt, egyébként majd a program is, ha megnézi a teszt eredményeit, így fogja mondani, hogy az átskálázott rezidum. Na hát ez az átskálázás, ez egy pofon egyszerű dolog, képezi a 8314 négyzetes értéket, maradékot, összeadja őket, elosztja 8314-jel, megkapja az átlagos négyzetes rezidumot, amit itt a mean jelez, és akkor fogja magát, és minden egyes ilyen négyzetes rezidum értéket eloszt ezzel az átlaggal, tehát az átlag százalékában, tehát az átlagos rezidum, de négyzetes értelemben, mert az átlagos rezidum az nulla, tehát az átlagos rezidum átlagos reziduális hatás százalékában fejezi ki ezeket a U négyzeteket, tehát ilyen arányszámokat kap eredményváltozóban, ilyen, hogy 1,2, meg 2,4, meg 0,8, ilyesmi. Amivel regresszálja, azok pedig eltérően a White teszthez látja, hogy egy lineáris regresszió jelent meg a jobb oldalon, van egy tengelymetszet, alfa 1, és utána van egy paraméter vektor, tehát most nem írogattam ki, mert helyigényes lenne, az az alfa transponált jel, az azt jelenti, hogy alfa 2, alfa 3, alfa pont, 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 tehát koeficienseknek egy vektora, és a x az pedig újfent egy magyarázó változóknak egy szettjét jelzi, x2, x3, x4, xp, attól függően, vagy xk, attól függően mennyi van a modellben. Tehát az ott egy skaláris szorzás, mint látják, ilyen módon írtam fel a jobb oldalát a regressziónak. A tanulság, konklúzió, hogy ez a teszt a négyzetes rezidumot csak a magyarázó változók fő hatásai tekintetében regresszálja, nem veszi figyelembe a nézetes tagokat és a kereszthatásokat sem, és nyilván akkor nem változékony a variancia, hogyha ez a nézetes rezidumnak az alakulás konstans-szerű, tehát alfa 1, tehát akkor a null hipotézisem, hogy az az alfa továbbiak, az x-eket szorzó regressziós koeficiensek 0, ugye? Hát ez az alfa 0, az a homoszkedaszticitás 0 hipotézise. Attól függően, hogy H0-t vagy H1-et fogadja el. Hát itt az ötödik pont egy érdekes dolog, ez komplikált, itt nincs helyünk, időnk arra, hogy ezt megnézegessük, de hát azért, mert hiba van a dián, azért a lényeghez nem tartozna hozzá mondani valóhoz, de már akkor kiolvasom ezt az ötödik pontot, hogy ennek a regressziónak a teszt statisztikája, tehát hogy azok a koeficiensek, zérók, szintén egy Lagrange multiplikátor, kinézett statisztika, aminek úgy állítja elő most az értékét, hogy ez az, amit feketet kezeljünk fekete dobozként egyelőre, hogy 1-2-et szerés SSR, tehát egy sum of square, négyzetösszeg a regressziós hibacsökkenésnek köszönhető, megismert a segédregresszióból, ezt a kompjúter fogja közölni önöknek, az SSR-t elosztja kettővel és megkapja a kinégyzetet. Na de hát ez most lényeg. A hiba a képletben az M-1, mert vagy K-1-et kell írni, ahol K a becsült paraméterek száma, és akkor egyel kevesebb, tehát ahány magyarázó változó van, eléggé elemítélhető módon ott maradt ez a hiba, ki kellett volna javítani, legalább ide az előadásra, vagy csak M-et ír, tehát a megszorítások száma, tehát az a, vagy kinézett M, vagy kinézett K-1 a korrekt szabadsági fok, és a nyilván minél erősebb a regresszió hatása, az SSR annál magasabb, és akkor döntünk H0, H1 felől. Na hát, ugyanez jön, csak zöldben, a következő teszten ez a Coenker, nem tudom, hogy Bassé, vagy hogy kell kiejteni a nevét, majd kérek tanácsot. A kutatási modell a megszokott, amit már eddig is használtunk fogalmat. A eltérés, a elég nagy eltérés, az a negyedik pontban van megint, hogy az U négyzet segédregresszió, tehát a nézetes rezidum regresszálására milyen típusú regressziós modellt definiálunk. Ez a Coenker féle teszt, ez látszik, hogy eredményváltozó szerepkörben a változékony szórást, varianciát kifejezendő a pusztán a nézetes rezidumot regresszálja, ugyanúgy, mint a White teszt, tehát a White teszttel ezzel rokon, viszont egy egyszerű kétváltozós regresszió a teszt végrehajtásának a segédregressziója, az a kutatási modellből származó, prediktált, előrejelzett érték, ami magyarán az élelmiszer kiadás, az Y, tehát az élelmiszer kiadásnak az előrejelzett értéke a négyzetes változatban. Gondolják meg, hogy az az Y-het, az az Y-kalap, az nem más, mint a magyarázó változóknak egy lineáris kombinációja, tehát egy adott struktúrában valamennyi magyarázó változó együttes hatását vezeti vissza a rezidumok sorozatának az alakulását, és világos, hogy itt az alfa 1 és alfa 2, itt csak két, egy tengelymetszet van és egy meredekség koeficiens. Nyilvánvaló, hogy akkor, ha vagyunk hajlamosak elfogadni a konstans varianciát, ha csak alfa 1-ből áll az az U négyzet, akkor viszont az alfa 2 nulla, tehát a meredekség paraméterre kell hipotézis vizsgálatot alkalmazni. Ez egy egyszerű kétváltozós regresszió, amely ennek az alfa 2 paraméterét akár T-statisztikával, akár F-statisztikával, valamilyen ismert statisztikai eszköztárral tesztelheti. Hát ez a három teszt van, a segédregresszióra épül, a segédregresszió regresszálandó főeleme a négyzetes rezidum, mint változékony variancia, proxy, és egy a segédregresszió formulájának a megadása, illetve a paramétereinek a tesztelési mikéntjében térnek el ezek a heteroszkedaszticitási tesztek, és ez a három már rendelkezésre van a programban, amit mi javaslunk a alkalmazásra. Tehát ez a teszt. Ha a teszt azt mutatja, hogy a jelenség jelen van, akkor majd valamilyen módon kezelni kell, és kétféle útja van ennek a kezelésnek, tehát át kell számolni a modellt magyarul. Az egyik módja az átszámolásnak, hogy a regressziós koeficiensek pontbecsülésével semmi probléma nincsen, torzítatlanok maradnak, hangsúlyozom. Tehát ha úgy szól majd a kérdése a számonkérésnél, hogy a heteroszkedaszitás jelenléte esetén a regressziós koeficiensek torzítatlanok, mintavételi értelemben, és igaz vagy hamis, akkor arra azt fogja írni, hogy igaz, torzítatlanok. Tehát mert a regressziós koeficiensre vonatkozott a kérdés, nem a probléma a koeficiens standard hibájával van. Tehát az egyik módja ennek az orvoslásnak, vagy minek, hogy hagyja a koeficienseket változatlanul, a standard hibát korrigálja, és megváltoztatja, újra számolja, tehát módosított, korrigált standard hibákat. Ezzel találkoztunk a megelőző előadás végén, ott a dia alján látta, hogy hogyan kell korrigált standard hibát számítani. Ugyanarról nevezték el a korrigált standard hiba számítás, mint a white, tehát a white féle korrigált heteroszkedasztitással korrigált standard hiba számítható változatlan koeficiens mellett. Vagy alkalmas módon lecseréli az adatállományt, alkalmas módon, és alkalmazza rá az legkisebb nézetek módszerét, ez jön most itt a dián, alkalmazza az OLS-t egy megfelelő módon transformált adatállományra, ezért óhatatlan, hogyha ezt az utat járja, akkor hát ledarálja az OLS a koeficienseket is, meg a standard hibákat is. Óhatatlan, hogy megváltozik mind a koeficiens kicsit, vagy nagyon, attól függ, hogy milyen erős ez a jelenség, és a standard hiba is megváltozik. Az adatállomány leváltásának, lecserélés, kicserélésének, helyettesítésének a mikéntje az a GLS, OLS helyett, ez a Generalized Least Squares, ez az általánosított legkisebb négyzetek módszere, ami tulajdonképpen egy súlyozott alkalmazása, súlyozott megfelelője a közismert OLS-nek, tehát ez az Ordinary Least Squares-nek, és a következő trükköt alkalmazza. Itt az i, ezt már megszoktuk, az a 8314 feltétel az eredményváltozóra vonatkozóan, úgy kell elképzelni az i-t. Az y az eredményváltozó, az élelmiszerkiadás, és nézze meg, ja igen, és hogyha heteroszkedasztikus a dolog, a modell, akkor szigma 1-ről, szigma 2-ről, szigma 8314-ről beszél, mint feltételes szórásokról, és ha ezeket ismerné, akkor fogja magát, és elosztja az eredményváltozó értékét minden egyes ilyen feltételi pontban, azzal a szigma 1 különbözik, szigma 2-től különbözik, szigma 8300, elosztogatja őket szépen, y i per szigma i, magyarul standardizál. A szórással való osztás a standardizálást jelent, és így mesterségesen konstans, egységnyi varianciába viszi az eredményváltozót. Nincs miről beszélni, úgy csinálja. Hát, hogyha az eredményváltozót egy háztartásnál végigosztottam a szigma 1-jel, ahhoz nem, hogy ne változzon a modell, ahhoz végig kell osztani az egész egyenletet szigma 1-jel, tehát végig kell osztani a konstans tagot is, végig kell osztani az első x-et, második x-et, utolsó magyarázó változót. Ezt a transformáció bevezetésnél sugallja a dia, hogy az 1 per szigma az azért van, hogy az a konstans tagnak is van egy magyarázó változó, csak ezt nem írjuk ki. Az az 1, tehát azokat osztja ott végig, tehát az a konstans taghoz tartozó 1 per szigma y. Utána pedig a szakmai jellegű magyarázó változóit, az x-eket mind végigosztja szigma y, és csinál egy olyan adatállományt, amiben biztosan nincsen heteroszkedő, mert standardizálta. Csak nem ismeri, és alkalmazza a transformált adatállományra a legkisebb nézetek módszerét. Ennyi. Csak az a probléma, hogy ezt a valós szigma 1, szigma 2, szigma satöbbit, ezt nem ismeri. Nem tud mivel osztani, ez egy ismeretlen paraméter. Hát, de általában az ismeretlen becsüljük, mert akarunk vele dolgozni, és valamilyen becslőfüggvényt találunk rá. Hát a szigma, az most itt megint csak mondom a proxik miatt, hogy a szórás. A szigma négyzet, az a variancia. A szigma négyzetnek a leíró változója, a nyomon követő változója, vagy az érzékeltető változója, az az U négyzet, az a négyzetes rezidum. Tehát kézenfekvő, hogy úgy adjunk becslést ezekre a szigma 1 négyzet, szigma 2 négyzet, stb. Négyzetekre, hogy a segédregresszióból, amit alkalmaztunk a teszt során, az U négyzetet modellezte, ha belegondolnak. Előrejelzi a segédregresszióval az U négyzetet, az a pred U kalap a négyzeten, az azt jelenti, hogy az a prediktált értéke a segédregresszióból az U négyzetnek. Gyököt van, hogy szórás legyen, szórás tartalma legyen, és azzal oszt, és ezt 8314 háztartása előre tudja jelezni, gyököt tud vanni, és be tudja osztani. Nem kell megcsinálnia, hosszadalmas dologról van szó, ha a kézzel számolja, nem kell megcsinálnia, mert a, majd a Gradle-ben ott, hogy modellek, rendelkezésre álló modellek, ott le fog gördülni egy olyan modell az OLS mellett, hogy heteroszkedasztítással korrigált legkisebb nézvek módszer, tehát a GLS. Ezt így végrehajtja. Csak a help-ben el kell olvasnia, hogy milyen módon jelezte előre U négyzetet, vagy négyzetgyök U négyzetet, ha ez érdekes, ha tudni akarja. De a gondolatmenete a teszt végrehajtásának ez, és nem kell végrehajtania, csak az eredményeket értelmezgetni. Végrehajtja a GLS-t, és megnézi újra a y-teszttel, hogy mifán terem a jelenség. Azt fogja tapasztalni, hogy már a homoszkedasztítás hipotézisét fogja elfogadni a y-teszt során. És akkor azt mondja, hogy ebből a szempontból a modell alkalmazható előrejelzésre és elemzésre, majd aztán lesznek más szempontok, ami miatt megint nem, tehát mert a lineáris regressziónak annyi feltételrendszere van, hogy már nincs modell, ami jelleget tesz nekik, tehát na mindegy. A én számítás, átszámítási eredményem, ez a heteroszkedasztítással korrigált GLS-t alkalmaztam, ami mondom, kérésre legördül az alkalmazható modellek tárházából a programban, és erre utaltam az előbb, amikor mondtam, hogy ez a magas mintaméret miatt detektáltunk ott heteroszkedasztítást, mert a tábla struktúrája, sok szám van rajta, de csak kevés dolgot kell róla látni. Az egyik az, hogy van egy OLS blokk az elején, utána meg következik egy GLS modell blokk, ugyanarra az adatállományra, és a kutatási modellünk ugye itt jelenik meg, látják konstans tag, akkor valamennyiszer jövedelem, valamennyiszer taglétszám, és valamennyiszer háztartás fő életkora, és látja a standard hibákat. Most a y-teszt értelmében a standard hibákkal van a gond, tehát azt gondoljuk, hogy azok a p-value-k, amik megjelennek az utolsó oszlopban, inkorrektek, akkor, amikor azt mondjuk, hogy ezek a változók szignifikánsak, vagy kiagyandók, vagy most mindegyik p-érték, azt mutatja, hogy mind a három változó szignifikáns, mint látják. Ezért a y-teszt eredménye miatt újra számoljuk a modellt ezzel a korrigált legkisebb nézetek módszerével, súlyozott legkisebb nézetek módszerével. Átszámítódnak a koeficiensek, hogy mennyire az nem érdekes, én arra hívom fel a figyelmet, hogy alig, tehát szinte meg sem mozdul, majdnem ugyanazokat a számokat látja, a standard hibák is nagyon hasonlóak, a p-értékek sem mozdultak meg, tehát kiszűrvén a jelenséget, ugyanazt kaptuk majdnem, tehát nekem ez azt üzeni, hogy a y-tesztnek a heteroszkedasztításra való utalása az a magas mintaméret miatt volt. Tehát akkor magas mintaméret miatt már elkezd minden szignifikáns lenni. Még az az 5%-os R-négyzet is, amit ott láttak a segédregresszió y-tesztjénél. Tehát magas mintaméret mellett a teszteket óvatosan kell alkalmazni, nem mechanikusan. Adott esetben kezdheti azzal a modellezést, hogy rögtön nem OLS-sel kezd, hanem GLS-sel. Nem kell tesztelgetni. Megemlítek még egy kiszűrési lehetőséget, de csak a gondolatmenetet tartom fontosnak. Van egy olyan kezelési mód, de nem mindig alkalmazható, csak hogyha teljesülnek hozzá ezek a feltételeknek mondott valamik, amiket itt az 1-es, 2-es, leginkább az 1-es pont felsorol, hogy valamivel arányos nem egy forma a szórás, az Y-nak van szigma 1 szórás, szigma 2, szigma 8314, de ez azért különböző, mert van egy, és akkor látják H1, szigma I, bármelyik I a 8314 közül, és van egy közös konstans szóródás, tegyük fel, nem biztos, az a szigma, annak nincs indexe, az a konstant. És azért lesz utána háztartásonként különböző a variancia, mert arányos valamivel, és itt megfogalmazhatna, mint közgazdász, mást is, én most a fogyasztási egységre gondoltam, hogy példálódzam, azaz F az most fogyasztási egység, tehát attól függően lesz más és más a variancia különböző háztartási feltételek mellett, mert egy közösnek vélt, közösnek feltételezett szigmát, a különböző fogyasztási egységek átskáláznak különbözővé. FI, az a fogyasztási egység, az azt jelenti, hogy ha vagyunk a háztartásban hárman, akkor nem háromfős háztartásokban gondolkodnak, hanem az első felnőtt. Nézzék csak, fogyasztási egység változatok, van belőlük sok, néhányat itt az érdekesség kedvéért megemlítettem, ez az OECD A változat, első felnőtt egy egységet fogyaszt a háztartásban, utána második felnőtt, meg a többi felnőtt, a hármat mondtam, a többi felnőtt az 0,7-et fogyaszt csak, a gyermekek pedig 0,5-öt, tehát akkor 1, meg 0,7, meg 0,5 lenne egy ilyen háromtagú háztartás fogyasztási egysége, és akkor ezzel arányos ezzel arányosítható a variancia, amely a fogyasztási egység különbözőségek miatt lesz különböző. Nem azért, mert másképp szóródik az élelmiszer kiadás. Ha ez tartható, akkor viszont gondoljon bele, hogy amikor a szigma i-vel beoszt az előbbi dián a GLS-nél, akkor abban a szigma i-ben ez a szigma mindig közös lesz, egyszerűen kiesik a modellből. Mi marad csak az osztásból az FI, a fogyasztási egység. Tehát megnézi, hogy a háztartás mennyi az élelmiszer kiadása, hány fogyasztási egység, mondjuk 2,2, beosztja vele. És akkor utána beosztja a jövedelmet is, a fogyasztást, mindent, amit értelmes beosztani, beoszt, és akkor kap egy új adatállományt, amely nem fog tartalmazni heteroszkedasztitást, ha ez az előfeltevés megállja a helyét. Elérkeztünk ennek a fejezetnek a végére, és nekiláttunk, egy picit türelmet kérek, hogy átváltsak, gondolatmenetet váltsak, és PowerPoint-ra váltunk, PDF-ről ez a nagy változás. Igen nagy változásról van szó. Technikai részletkérdéseken túl vagyunk most, modelldiagnosztikai fejtegetéseken. Most egy praktikus dolog következik, amivel majd gyakran kell dolgozni. A cím magáért beszél. Nominális magyarázó változók alkalmazása a modellben. Nominális magyarázó változó, mit értek alatta? Kategóriák a lehetséges kimenetei. Budapest, nagyváros, többi város, községek. Háztartásfő neme, férfi, nő. Nem tudom, melyik régióhoz tartozik, melyik megyéhez tartozik. Ilyenek. Csődbe ment, vagy működik. Tehát a lehetséges kimenetei az ismérvnek, a változónak kategória, akkor úgy mondjuk, hogy nominális a változó. Ennyi. Tehát magyarán egy nominális változó a mintánkat, a megfigyeléseinket, a sokaságunkat tagolja, csoportokra bontja. Tehát csoportosított adatoknak a regresszálása, ide vezet majd a kérdéskör. Még tennék egy megjegyzést, hogy a nominális magyarázó változók kezelése a regressziós modellben az egy nagyon érdekes statisztika módszertani részlet, technika, és nem csak akkor merül fel, nem csak akkor igényel különleges bánásmódot, ha magyarázó változó szerepkörben van, tehát például a háztartás típus, vagy vidéki, vagy település típus, vagy neme a háztartás főnek, vagy valami ilyesmi. Nem csak akkor igényel különleges bánásmód kezelést, hogyha a magyarázó változó szerepkörben van, hanem majd különösen akkor, hogyha ez a változó eredményváltozó szerepkörbe kerül, és azt kell előre jelezni, hogy van munkanélküli háztartásban, vagy nincs munkanélküli háztartásban, vagy valami hasonló. No hát, nem menjünk a dolgok elébe, most azzal az ággal, ezt akartam kihozni ebből, azzal az ággal kezdünk el foglalkozni, amelyik a magyarázó változó szerepkörben tekinti a ilyen típusú kategória kimenetű változóknak a használatát. Hát a tartalomjegyzék az úgy különösebben nem izgalmas most számunkra, de azért mégis orientál, hogy mikről lesz szó. Látják, indikátorváltozók, kovariancia analízis, kontrasztváltozók, a nominális változók interakciója és conjoint analízis. Ezek kerülnek ebben a negyedik fejezetben tárgyalásra. Szerintem, ha megengedik, járjuk azt az utat, amit már megszoktunk, talán bevált, talán nem, hogy egy újabb problémához megfogalmazunk egy újabb adatállományt, egy újabb esettanulmányt. A táblán most egy újabb esettanulmánynak az adatállománya látható, és közelebb visz a módszertani problémához, ha áttekintjük a struktúráját. Munkanélküliséggel fog foglalkozni az esettanulmányunk. Egy adott időpontban, keresztmetszeti adatállományokról beszélünk még egyelőre, egy adott időpontban látják, hogy az állapot az 02-2002. Évi, tehát régi adatokról van szó, de ez módszertani mondanom szempontjából tök mindegy, és országok a megfigyelési egységek. Az adatállomány struktúrája elmondja majd a statisztikai célt, szándékot is, vagy ökonometriai szándékunk. A csoportképzésen van a hangsúly. Az országok három csoportra vannak bontva, mint látják, és a jelölés rendszert is kezdjük megszokni a tábla adatai alapján. Látják, az első oszlop az országokat sorolja fel, és van ott egy besatírozat, és el is választottam a jól láthatóság kedvéért az első 15-öt. Őket úgy fogjuk hívni, hogy 15-ök, és oda van írva az egyik oszlopban, hogy státuszuk szerint abban az időpontban, ebben a régi időpontban, ők voltak az eredeti uniós tagok. Még mielőtt csatlakozott volna a csatlakozott 10, emlékeznek rá, amikor mi is csatlakoztunk az unióhoz, akkor volt ez a 15-ök, én őket úgy fogom nevezni most, hogy az unió tagok, tehát unió, és ők alkotnak egy csoportot, egy kategóriát, egy kimenetet, ahová tartozni lehet. A csoportképzésnek a másik lehetséges kimenete, vagy kategóriája, az pedig az új tagok, akik később egyszerre csatlakoztak, az a 10 ország. Köztük vagyunk mi is, ott vagyunk felsorolva. Ciprustól mennek az adatok Szlovéniáig, és ők vannak 10. Ez a második csoport a 28 ország között. A utolsó három, ott pedig látják, hogy státuszuk szerint Bulgária, Románia és Törökország akkor három jelölt tagállam, három ország volt a uniós tagságra. Tehát látnak egy csoportképzést, amelyek ezt a három csoportot definiálja, 15 eredeti tag, a 10 csatlakozott és a három jelölt. Na, velük fogunk dolgozni az ő adataikkal hátralévő mondani valóban. A csoport tagságnak a leírására, vagy kódolására, hogy még tovább az adatállomány bemutatását végezvén, felhívom a figyelmüket a D-vel jelölt oszlopokra, hogy milyen módon kódoljuk azt a tényt, hogy ki melyik országcsoporthoz tartozik. Az a három változó lesz az érdeklődésünk homlokterében a későbbiekben, ezért emelem ki a szerepüket, így az elején. Az a DA, DB és a DC-vel jelölt oszlopok, ezeket úgy hívjuk a későbbiekben, hogy indikátor változó az adatállományban, indikátor, mert jelzi a csoporttagságot, vagy a csoport nem tagságot egyesekkel és nullákkal, tehát adott tulajdonság meglétét egyessel, a hiányát pedig nullával fogom kódolni. A három csoportról beszélünk. Ha nem akarom majd ilyen hosszan mondani, hogy unió, meg új tag, meg jelölt, meg hasonló, meg jelölgetni, akkor majd A, B és C lesz általánosságban a jelölés rendszerünkben a három csoportnak a azonosítója. Ezért látják azt, hogy D, A, D, B, D, C. A D pedig a mutatónak vagy változónak a megnevezéséhez kötődik, mert bár én úgy vezettem fel, hogy indikátor változó a csoporttagságot jelzi, de van egy alternatív, egy szinoním megfogalmazás, ami ugyanúgy használatos, az ilyen 1-0, igen, nem kimenetű kódolt változók, binárisan kódolt változóknak az alkalmazására, ez a dummy változó, ez a DU-M és Y-nal írva dummy változó, vagy áll változó, ha szokás találkozni vele így a magyar fordításban. Ezért DA, DB és DC a három dummy változót írja le. A csoporttagság kódolásának a logikája látható a mikéntből, ahogy megfogalmazásra kerülnek. Mindenhol zérót vesznek fel ezek a változók, ebben a 28 országunk van, 28x3 mámas adattestben. Kizárólag oda írunk egyest, ahol a csoporttagságot ki akarjuk fejezni, tehát Ausztriától Svédországig ők a 15-ök tagjai. Ennek a leírására szolgál az A csoport, ami a D adami, tehát ezért itt az első 15 pozíción egyes van, mellette zérók vannak, tehát 1-0-0 a struktúra. Ha áttér a B csoport megadására, tehát a tizekre, akkor pedig a 0-1-0 struktúra van érvényben valamennyi csatlakozottra. És hát értelemszerűen látják, hogy a jelöltek 001-jel, 001-jel és 001-jel kerültek kódolásra. Tehát három csoportra tagoltuk, és a csoporthoz való tartozást három változóval kifejeztük. A másik két mutató az adatállományban tulajdonképpen a modellalkotásunknak a változói, a regressziós modell változói lesznek, eredmény és magyarázó változó szerepkörben. A modellezendő jelenség az a második oszlopban a munkanélküliségi ráta a 2002. évi állapotra vonatkozóan százalékban. Olvashatók a számok, most különösebben nem érdekes, majd úgy is fogunk velük részletesen foglalkozni. 4,-től indul, és Törökországnál 8,5%-kal ér véget. A modellezendő változónk, aminek az alakulását vizsgálni fogjuk regressziós modellben, eredményváltozónk a munkanélküliségi ráta lesz. Nyilván magyarázó változót kell modellhez még adnunk, ez pedig az utolsó oszlopban javaslok egy magyarázó változót, nevezetesen a fejlettséget, és ennek egy olyan proxiát használom ebben az esettanulmányban, azt a definíciót, vagy számítási metódust, és benne is van a címében, látják, hogy relatív GDP, százalékosan megadva, azért relatív, és a 0,1 azt jelenti a címben, hogy nem a 2002. évi állapotra utal GDP-ben, hanem a 2001. évire, azért, hogy reálisabbá tegye a megközelítés, hogy már nyilván a GDP-vel akarom magyarázni a munkanélküliségi rátát egy felől, de ha már azzal akarom magyarázni, ez csak egy lábjegyzet, azzal szeretném magyarázni, akkor kézenfekvő vagy célszerű, hogy késleltessek időben, tehát dinamizáljam a modellt, későbben az idősoroknál ezt fogjuk csinálni, de már itt is megjelenik ez a dinamizálási szándék, hogy az egy évvel korábbi, tehát egy évvel vagy mennyivel, egy korábbi GDP fejlettségi értékkel kívánom magyarázni a 2002. évi munkanélküliségi rátát. Relatívnak azért relatív, mert dollárban kifejezett egyfőre jutó adatok voltak országonként az összehasonlíthatóság kedvéért, és Olaszország volt az átlagos ebben a sorozatban, és látják, hogy Olaszországnál ott az a kiemelő csík, Olaszországnál van 100% kiemelve, tehát az átlag százalékában vannak meghatározva ezek a egyfőre jutó GDP adatok dollárban. Olaszország adatával elosztottuk őket, és látják ezeket a százalékokat, hogy Ausztria 112%-a volt az olasz adatnak, Törökország pedig 24%-a, tehát elég nagy a szóródás. A kérdésfeltevés a következő, nevezetesen, hogy tehát elemzendő a munkanélküliségi ráta, és minek a függvényében, mit tesz lehetővé ez az ilyen struktúrájú adatállomány, minek a függvényében, hát figyelem, ami a táblában van, azért beszéltük végig. Egyfelől a GDP, tehát a fejlettség függvényében vizsgáljuk a munkanélküliségi ráta alakulását, másfelől pedig az országcsoporthoz való tartozás ténye is magyarázhatja, tehát egy kategória kimenetű változó is magyarázhatja, vélemezésem szerint, a munkanélküliség ráta kisebb vagy nagyobb ilyen vagy olyan alakulását. Sőt, na és itt merül fel a kérdés, hogy ha az országcsoporthoz való tartozás magyarázó változóként jelenik meg igényeim szerint, akkor az hogyan építsen be a regressziós modellbe? Hogyan magyarázza önmagában az országcsoporthoz való tartozás? Hogyan magyarázza önmagában a GDP fejlettségi szintje? És figyelem, van még egy harmadik kapcsolat, nevezetesen az országcsoporthoz való tartozás és a GDP közötti kapcsolat. De valószínűsíthető, hogy a GDP-nek a hatása más három országcsoporton belül. Más és más. Minden bizonnyal ez lesz majd a helyzet. Tehát ezeket a kérdéseket kell nekem megválaszolni, hogy jelen van-e a modellben ez a hármas magyarázó hatás, és ha igen, akkor a munkanélküliségi ráta alakulását hogy tudom a segítségükkel vizsgálni. Tehát nominális magyarázó változó beépítése, országcsoporthoz való tartozás tényének beépítése a regressziós modellbe, ahol a munkanélküliségi ráta az eredmény változó. Egy technikai részletkérdésre hívom fel a figyelmet, mert ebbe beleszaladunk majd, és vissza kell rá hivatkozni. Az, hogy ki melyik országcsoporthoz tartozik, és ezt hogyan veszem figyelembe, hát nem árulok el nagy titkot, hogy nem azzal fogom figyelembe venni az országcsoporthoz való tartozás tényét, hogy a Unió mondjuk akkor egyes, hogyha mit tudom én új tag, akkor kettes, ha megjelölt, akkor hármas, mert ez butaság. Azért vezettem be a három indikátor változót, hogy majd a segítségükkel fogok magyarázó változóként országcsoportot bevonni a modellbe. Azt a tényt, hogy melyik kategória. Ahonnan ide kanyarodtam, az, hogy nézze meg ezt a három damit, ABC-kre megfogalmazva, ha összeadja őket, egyszerűen csak összeadja őket, akkor egy olyan konstrukciót kap, ami 28 darab egyes egymás alatt, tehát egy összegző vektort kap, és hogyha ezt berakja egy olyan modellbe, így önmagában ezt a D, a DB, DC-t magyarázó változónak, mert azok magyarázó változó szerepkörbe fognak kerülni, és konstans van a modellben, aminek az előbb említettem, hogy van egy magyarázó változója az interceptnek, csak azt nem írjuk ki, mert mindig egyesre szoroz rá. Fölösleges kiírni. Értjük. De ott van az adatállományban a csupa egyes, és ha ezt a három oszlopot még berakom, tehát magyarázó változókat, akkor olyan rendszert alkottam jobb oldalán a regressziós modellnek, ahol lineárisan függő adatok vannak. Három összege kiadja a negyediket. Nem becsülhető ilyenkor a lineáris regresszió, ha ez így előáll, tehát hogyha ez a három összege, és még az összege is szerepel. Na, ez most itt látszik a legjobban szemmel, hogyha összetolja, akkor egyes oszlopot kap, és majd amikor kell, akkor visszahivatkozunk rá, hogy ne kelljen már majd ide lapoznom. Na hát, a munkanélküliségi ráta és a GDP kapcsolata, figyelembe véve az országcsoportokat. Ezt hívják úgy a későbbiekben, hogy strukturális törés, hadd tegyem hozzá, regressziós törés, strukturális törés, a uniós státusz szerint, vagy amit a tartalomi jegyzékben láttak egy fogalmat, kovariancia analízis. Ebben a fogalmi körben, ami most jön, a GDP, aminek az alakulása más és más adott országcsoportban, szokás úgy hívni, hogy kovariáns, aminek eltérő a viselkedése, eltérő a tendenciája, eltérő a hatása a munkanélküliség a rátára ilyen országcsoportban, meg amolyan országcsoportban. Na hát az ábra mondja el ennek a strukturális törésnek, vagy a másképpen kovariancia analízisnek a lényegét. Amit itt látnak, annak a formalizálása a feladat, és két modell közül való választás. Hát hány modellt látunk? De ábrám, mondom, látnak egy egyenest, amelyik rózsaszínű, onnan a zöldtől indul el lefelé, az a globális egyenes, aminek a két paramétere, egy egyenesről beszélek, a rózsaszínről, talul, aminek, mivel egyenes, csak két paramétere van, tehát van egy tengelymetszete és van egy meredekség, az a slope koeficiens, oda van írva a kis négyzetbe, hogy a globális. Hívjuk a későbbiekben globális kapcsolatnak, a globális hatás, az a 14,363 mínusz negatív a kapcsolat, emelkedik a GDP, a fejlettség, csökken a munkanélküliségi ráta. Tehát mínusz 0,075-ös a meredeksége. Ez egy modell, ez a rózsaszín egyenes, ez a globális, ez a 28 országról beszélünk az adatállományban, a 28 országra egyöntetűen illesztett OLS egyenes. Fogalma nem volt az egyenesnek, hogy milyen országcsoporthoz tartozik. Csak két oszloppal törődtem, a rátával és a GDP-vel. Ez az egyik legegyszerűbb modellem, és ő az első modell. Két paraméterrel. Van még egy modell a dián, de három egyenessel. A három egyenesem itt most a három csoportot, a programcsomag ilyen volt, hogy D1-et, D2-t, meg D3-at írkált ki nekem A, B és C helyett, de most helyettesítsük be, hogy D1 az a 15-ök, ki is írtam, D1 az a 15-ök, a D2 az a 10 új tag, és a D3 a 3 jelöltnek a definiálása. Látják, hogy a D1 az a piros szint nyerte, a D2 a kék szint, és a három jelöltük a zöld csoport, és mind a hármon belül, tehát előbb csak 15 adatra külön, utána csak 10 adatra külön, és csak három adatra, három outlier van ott, nagyon extrém, értelmezhetetlen eredményeket mutat a három outlier, de csak rájuk illesztettem egy egyenes. Mindegyik egy egyenes, tehát 6 paraméter tartalmaz a modell. Tehát van nekem egy második modellem a globális egyenes mellett, amelyik szét van törve három részre. Három szegmensből tevődik össze, ebből a három egyenesből. Miért tettem ezt? Látják a piros egyenes, egyébként ott van, meg fog jelenni a későbbiekben a szám, csak hogy tudják majd összevetni, ezért odaírtam. Itt most olyan számok jönnek, hogy össze lehet kavarodni, tehát érdemes figyelni. A D1 piros egyenesnek a 12.7 mínusz 0,058-szor GDP az egyenlete, a D2 egyenesnek a 23.9 mínusz 0,25 a egyene, és utána ott van az ezek hihető tendenciák, ezek a negatív tendenciák. Egyébként hozzátenném, hogy a globális egyenes közelebb húzódik a piroshoz, ha látják. Nyilván azért, mert nagyobb súllyal esik latba a 15 ország, mint a 10 ország, inkább odahúz a globális. Utána ott van az elképesztő zöld, látják a D3, a mínusz 108.55 és a 4,807 pozitív a meredeksége is ilyen, nyilván olyanok az adat, ha megnézi az alapadatokat, akkor látszik belőle, hogy ott két ország egybeesik, és a Bulgária elbillenti jobbra, tehát értelmezhetetlen eredményt mutat, de nagyon jól illeszkedik a három országra, mint ahogy nagyon jól illeszkedik a kék is a 10-re, meg a piros a 15-re. Hát ezért csináltam. Hát ember látja, hogy csoporton belül más a tendencia. Hát hogyha más a tendencia, strukturális törés van, a csoportképzés hatására strukturális törés van, hát akkor ne közelíts már a rózsaszín egyenesen, amit 28 országra illesztesz, hát butaság. Hát akkor mindenkire azt a rózsaszín pontot fogom előrejelzésnek elfogadni. Hát kézenfekvő azt mondani, hogy csinálj, alkos olyan modellt, amelyikben tudni fogja a modell, hogy a 15-ök közt járok éppen, olyan országról van szó, és amikor arra kell előrejelezni, akkor a piros egyeneshez nyúl hozzá a modell. Amikor megyek tovább az adatállományban, és a 10-ek közé érek, akkor fogja magát a modell, mechanikusan magától tudja, és átbillen a kékre. Azzal jelezel. Miért? Mert csoporton belül sokkal jobban illeszkedik az a három egyenes, mint egyébként a csoporton belüli adatokhoz a rózsaszín. Tehát várhatóan két paraméteres egyenesről, áttérve a három csoport miatt, mert három csoport van három egyenesre, egyenesekről beszélünk, csak egyenesekről, mert csak GDP van, mint kovariáns a modellben, tehát egy X magyarázó változónk, szóval lehetne bonyolítani a dolgokat, egy X-ünk van, ezért egyenesekről beszélünk. Tehát jelentősen javul-e az előrejelzés, hogyha megkülönböztetek csoporton belüli regressziókat, és mindig a saját csoport regressziójával hajtom végre az előrejelzést? Ez az alapvető kérdés. Ennyi. Tehát el kell jutni oda, hogy olyan technikához, ezt akarom hangsúlyozni, hogy csak két modellem legyen. Négy egyenesen van, de az két modellre tagol. A rózsaszín globális egyenest kell, azt le tudom gyártani, az triviális. De a másik már nem annyira, hogy legyen egy második modelled, ami tartalmaz, magában foglal három egyenest. El kell jutni ahhoz a második modellhez, amelyik magában foglalja a három egyenest, és összevetem az R négyzetét, majd a későbbiekben, a rózsaszín egyenes R négyzetével, mondjuk a Waldorf statisztika alkalmazásával, és döntök, hogy jelentősen javul, mert nem biztos, most látszik, de nem mindig van így, jelentősen javul az előrejelzés, ha törögetek csoporton belül, vagy nem. Nem érdemes törögetni, elég egy globális, egy egyenes. Azon kívül, hogy kell egy második modell, amelyik magában foglalja a három egyenest, azon kívül azt is tudnia kell annak a modellnek, hogy az a rózsaszín az paramétereiben beágyazott legyen. A Walt-teszt alkalmazhatósága miatt, tehát ha megszorítást teszek a 6 paraméteres modell paramétereire megfelelő módon, akkor speciális esetként kapja meg ezt a globális egyenest. Tehát technikai probléma, hogy hogyan kell fölparaméterezni egy modellt ahhoz, hogy megjelenjen, amit a szemünk láttára most így látunk, az egy modellben benne legyen, és tesztelhető legyen. Ennek a technikájához kellenek nekünk az indikátorváltozók, vagy dummy változók, különféle modellbe való beléptetési módszereken át. Ennek a technikának jönnek most a részletei, és nekem az a véleményem, hogy induljunk el fokozatosan, tehát indikátorváltozók, magyarázó változók alkalmazása a regressziós modellben, vagy dummy magyarázó változók alkalmazása a regressziós modellben, ez a témakörünknek a alcíme. Dummy magyarázó változók, mint magyarázó változók, de jobban szeretem a indikátor változók, mint magyarázó változók. Na, onnan jutottam ide, hogy szerintem ezt az elvet, mert komplikálódni fog, jobb, ha fokozatosan vezetjük be. Nem a végső modellt mutatom meg, hanem elindulunk egy közbülső lépéssel. A feladat a következő, azt kell megmondani egy modell paraméterének, hogy különböző pontokból induljon az egyenes, és utána el kell billenteni, hogy milyen meredekség mentén haladjon. Tehát variálnom kell a tengelymetszetet háromféle módon, és variálnom kell a háromféle meredekséget. Szerintem a indikátorváltozók bevonásával. Szerintem az a javaslatom, hogy kezdjük azzal, hogy először csak azzal foglalkozunk, hogy hogy indítjuk különböző pontokból, tehát a tengelymetszetre tegyük a hangsúlyt, hogy hogy tudok különböző tengelymetszetű három egyenest hozzárendelni a három, és még nem veszem figyelembe a GDP-t. Tehát még GDP hatás nélkül ez a fő mondani való, a GDP nem hatás, jobb szót mondok, GDP ismerete nélkül, arra nem tudok még támaszkodni, vagy nem akarok, GDP ismerete nélkül, csak a csoporttagsággal hogyan tudok előrejelzést adni a ráta alakulására. Csak a csoporttagsággal, és a GDP-t nem mondják meg. A lakás kínálati árak nem mondták meg az alapterületét, hogy tudott előrejelzést adni az átlagos kínálati árral, az üres modellel, a konstant. Most ugyanezt tudja GDP nélkül csinálni, csak hogy van három csoportja, és azt használhatja. Az most rendelkezésre áll, hogy 15-ök, 10-ek vagy 3-ak. Hát akkor a gondolatmenet ugyanaz. Legyen konstans az előrejelzés mindenkire a 15-ökön belül. Mennyi? Most intuitíve. Az átlagos ráta a 15-ön belül, ami oda van vigyezve, hogy 6,58. És ott lát egy vízszintes kéket, az a 6,58 15-ször egymás mellett. Az egy vízszintes egyenes. De más pontból indul, mint a fölötte levő vízszintes egyenes, majd a 10,44-es és a 11,44-es. Hozzáteszem az ábra olvashatósága érdekében, hogy itt most az országok, nincs GDP, egyszerűen csak föl vannak sorolva alul, abban a sorrendben, ahogy egymás után jöttek az Excel adatállományban. 15, látszik is, hogy ott ér véget, utána elmegy 25-ig, és utána ott van a 3 fönt. Tehát ez a legegyszerűbb modell, ami már figyelembe veszi a csoporttagságot, de nem törődik a GDP-vel. Null modell csoportokon, üres modell csoportokon belül. A csoporton belüli átlaggal jelez be. 6,58 a 15-öknél, látják ott fönt 10,44 a 10-eknél, és végül a három jelölt országnál 11,7 volt az átlag. Tehát most bemondtam, hogy mennyi volt az átlag csoportokon belül, most már látjuk ezek az átlagos ráta értékek. No, hát hogy hogyan kell különböző pontból indítani a regressziókat, indikátorváltozók felhasználásával, tehát ezt a modellt hogyan kell legyártani, mert megint vizuálisan ide rajzoltam a modellt, azt mutatja a következő dia. Nominális magyarázó változók. Ez a kódolási módja a csoportoknak sokféle lehet, mi is fogunk mindegyikkel találkozni, és ezt úgy hívják a statisztikában vagy ökonometriában, hogy ez a kísérlettervezés. Ezért van ott, hogy design. A nagy I meg azért, hogy az első féle, amit kapnak most tőlem, lesz még kétféle design. Az a design, az a kis tábla, az a mikéntje a csoporttagság kódolásának. Ha három csoportról általában, mint ABC-ről beszélek, és éppen három és éppen ABC csoport egyedeim vannak, akkor a kódolása az, amit már elmondtam az adatállomány bevezetések, hogy ne kelljen még egyszer itt sokat beszélni róla. Indikátor, vagy másképpen dummy, itt jelenik meg a neve a két változónak. Megfelelően DA, DB, DC, a változók az oszlopok neve, majd az 100, a 010 és a 001 kódolási mód triviális, kifejezi, hogy igen vagy nem, melyik csoporthoz tartozik. Na hát, így múlik el a világ dicsősége, hogyan magyarázza csoporttagsággal a munkanélküliségi ráta alakulását, ha nincsen GDP. Hát egyféle design, egy módon, így néz, hogy valamennyi indikátor változót behúzza magyarázó változónak a modellbe. Olvasom, ráta egyenlő, beta A szor dummy A, meg beta B szer dummy B, meg beta C szer dummy C. Ez azt csinálja, amit az előbb kértem az ábrától. fogja magát, mert tudja az adatállomány, hogy mi van D, A, D, B, D, C-ben. Azok, amiket ott kibeszéltünk, hogy a 28x3 oszlopban hol vannak egyesek, meg nullák. Hogyha az első 15 sorban van, akkor ott a D, A-ban egyes van, rászoroz a béta A-val, marad a béta A, a másik kettőben 0 van, az ott tök mindegy, hogy mi a béta, kiejti, és marad nekem előrejelzésre mi, 15 esetben a béta A, ami nem lesz más, mint a 6,58. Utána rálép a program, vagy a modell a tízekre, ahol 10 egyes van, és mellette nullák vannak, ott meg a D a DC-ben van nulla, kiejti, a DB-ben egyes van, béta B-vel rászoroz, béta B, és akkor csak béta B lesz a konstans előrejelzés a modell, a munkanélküliségi ráter. Ez lesz itt a, itt is ki van írva, ez lesz itt a 10,44. Látják? Értelemszerűen jön a C csoport, és alatta van egy kis tábla, ami mutatja az OLS eredményét arra, ha eredményváltozó szerepkörben van a ráta, tehát az a második oszlop, az a 28 ráta érték az adott állományból, és a D, a DB, DC oszlopaim, hát mit tudom én, hanyadik oszlopok, az a 28x3 adat. Ez a három, és nézzék meg, 6,58-at kapott, 10,44-et és 11,7-et a három paraméterre, és mi nincs a modellben? Három magyarázó változó van, D, A, D, B, D, koeficienseik vannak. Rászoroz a koeficiens a 28 elemű változóra. Konstans tag nincs a modellben. Ha lenne benne konstans tag, túlmagyarázott lenne, nem lenne egyértelmű megoldás, végtelen sok megoldása lenne, és elvezetne ahhoz a problémához, hogy a D, A, D, B, D, C, ha lenne const a elején valami alfa, alfa meg béta alszor, ami A, így kezdődne, akkor az lenne, hogy a három oszlopnak az összege, mint említettem, vizuálisan egy lenne, és a konstansnak a magyarázó változójával egybeesne, és nem lenne invertálható mindenféle mátrixoknak, tehát az OLS nem működik. Tehát az a modell, amit én megfogalmaztam, hogy még egyelőre GDP, tehát kovariáns nélkül, különböző pontokból konstans regressziókat indítsunk el egymással párhuzamosan, az így valósítható meg. Ebben a modellben egyébként három tengelymetszet van, tehát nem kell hozzátenni a negyediket, mert mindig csak egy béta A, vagy egy béta B, vagy egy béta C jelenik meg a modellben. A többi másik sorban lenullázódik. A valamennyi indikátor bevonva, konstans tag nélkül. És miért lesznek átlagos értékek a 6 egész? Miért lesz a béta A, béta B, béta C átlag? Mert mondtam, hogy a 6,58 az magyarán a 15 uniós tagnak az átlagos értéke volt. Azért, mert a legkisebb négyzetek módszerével történik ezeknek a paramétereknek a becslése, és a számtani átlagnak van egy négyzetes minimum tulajdonsága. Négyzetes értelemben a számtani átlagtól vetelt négyzetösszeg a legkisebb. Tehát kézenfekvő, hogy az OLS ugyanezt a célfüggvényt az átlagban találja meg, ha nincs X. Ezért lesznek. A P értékekre fölhívom a figyelmüket, hogy zérók, nézzék, zérók a P értékek, a koeficiens nulla értékére való hipotézis tesztelik, világos, hogy szignifikánsak, hiszen persze egyetlen ország csoportban sem zéró a munkanélküliségi ráta átlagos értéke, de persze, hogy azok a P-vel lyukott zéró. No hát, egész jól állunk. Elindítottuk különböző pontokból a regressziókat. Most billentsük el a meredekségüket. Most jön az, hogy hogyan fogalmazzuk meg a három egyenest a maga hat paraméterével egyetlen regressziós modellben. A két paraméteres, globális kapcsolat, ugye, ami érezzük, hogy az úgy nem jó, ahogy van. Az a bővítendő, a megtörendő modell, az az y egyenlő alfa, meg bétászor, az x-nek a tetejére odaírtam, hogy értsd alatta azt, hogy GDP, és ezt kell széttörni három darabra. A második pont mutatja, hogy a damikkal hogyan, fontos a szó, szelektálok egy országcsoportra vonatkozó tengelymetszetet. Nézzék csak! Egyszerűen odaírja az alfa helyére, hát az alfát leváltom, az alfa helyére odaírom azt a zárójelet, hogy alfa A szor dami A, meg alfa B szer dami B, meg alfa C szer dami C. Ezzel mindig csak egy alfát írtam oda, attól függően, hogy melyik sorban vagyok, és a D-k hogy vannak zéróval, meg egy, hol van egyes. Ha A csoportból való, akkor a DB, DC nulla, akkor csak annyi lesz ott, hogy alfa A. Egy tengelymetszete, de melyik csoportra? Az arra vonatkozóan. Na, teljesen jó. És akkor ezt megtettük az előbb, de most billensd el a meredekségeket is. Hát, hogyha a globális meredekség az béta, az a közös, párhuzamos lenne minden, akkor béta lenne, de nem párhuzamos. Ezért azt is törd meg damikkal, analógiájára az előzőnek. Tehát a béta helyére meg azt írd, mint marginális hatása X-nek, élj azzal a feltevéssel, hogy csoportfüggő, tehát béta A szor dami A, meg béta B szer dami B, meg béta C szer dami C. Ez a szorzója, az együtthatója az X-nek, de ebből mindig csak egy jelenik meg, ahol egyes van, ahol a D-ben egyes van. Ha C csoportból származik az ország, akkor DA nulla, DB nulla, a szorzóikkal együtt lenullázódik. És akkor a BC szer 1 lesz ott, és akkor BC szer X. Ez lesz az egyenes meredeksége. Tehát itt most lát egy olyan regressziós modellt, amelytől függ, hogy melyik sorban vagyok az adatállományban, attól függően más és más három tengelymetszet egyikét veszi elő, vagy három meredekség egyikét megfelelően veszi elő. A modellbe beágyazott, látják, modellbe beágyazott a globális egyenes, mert ha alfa A annyi, mint alfa B, annyi, mint alfa C megegyezik a három egymással, akkor az a közös A, amivel megegyeznek, akkor csak egy. Tehát tényleg, ha megszorítást tesz a három alfára, hogy egyenlők egymásra, nem az, hogy nullával, paraméterek egyezőségére vonatkozó hipotézisről beszélünk, nem arról, hogy 0 vagy 5 vagy mit tudom én mennyi, hogy egymással egyenlő. Akkor kiemelhető a közös alfa, és DA meg DB meg DC az 1 lesz. És ott marad az alfa. Hát a lényeg, igen, tehát ha a béta egyenlő, béta B egyenlő, béta C megszorítást teszi, akkor pedig a közös párhuzamos GDP hatásra lyukadunk ki. Tehát tényleg beágyazott a modell, ha érvényesíti a harmadik pont modell szűkítését, akkor a szűkebbi globális modell beágyazott a bővebbikbe. De a bővebbik is becsülhető, nézze meg, mert fölbontja a zárójeleket, és olyan kifejezéseket lát, ami az Excel táblában vagy benne volt, vagy számítható belőle. Nézze meg, az első, tehát a tengelymetszeteket az triviális, az csak újra kell, át kell kopizni, alul, tehát ráta egyenlő, alfa A szor dami A, meg alfa B szer dami B, meg alfa C szer dami C. Letudtam a tengelymetszet szelektálásnak a blokját, itt szelektálok tengelymetszetet, és utána nézzék csak, béta A szor dami A szor C, mert a X, az X-el rá kell szoroznia, ami a zárójelen belül van. Fölbontja a zárójelet, és az X-el rászoroz béta A szor dami A szor X. És kiírom oda alulra. Utána meg rászoroz a DB-re, tehát béta B szer dami B szer GDP, X, és az utolsó a béta C szer dami C szer X. Nincs benne önállóan X, és nincs benne önállóan konstans. Hanem van három konstans, szelektálva, és három meredekség. Mi jelent meg? Aláhúztam a fontosság kedvéért, megjelent az indikátorváltozó fő hatása, az a három ott az elején, és megjelent az indikátor, vagy dummy változó interakciója a kovariánssal, GDP-vel. Tehát dummy szor X interakció. Amivel az interakció, azt fejezem ki, hogy valaminek a marginális hatása függ egy másiktól, most a csoporttagságtól. Most a jövedelem, volt az, hogy a jövedelem hatása függ a taglétszámtól, interakció. Most nem arról van szó, most a GDP hatása függ, hogy melyik országban, csoportban van. Ez a, figyelj, ez minden további nélkül becsülhető, nézd, oda megyek az adatállományba, hogy látszon, a munkanélküliség ráta oszlop, eredményváltozó oszlop, fogom magam a DA, DB, DC-t, behúzom konstans tag alkalmazása nélkül magyarázó változónak, és mit csinálsz? Összeszorzod a, mind a DA, mind a DB, mind a DC oszlopot a relatív GDP oszlopával. Kapsz három új oszlopot. Hogy fog kinézni az a három új oszlop? Amikor a D arra szoroz rá, akkor az egyesek helyén megjelennek a GDP-k alatt a nullák. Amikor a középsőre szoroz rá, akkor meg ott, ahol sárgával van, ott jelennek meg a GDP-értékek, fölötte alatt a nulla marad. Fizikailag gyártható az oszlop, behúzható és becsülhető a modell. Mint ahogy az, meg is történt, itni. Látják? A null hipotézisnek megfelelő globális egyenes illesztése az triviális, azzal nem kell foglalkozni, azt illeszti és kész. A megszorítás azt jelenti, hogy egy darab egyenes. Nincs rajta sok beszélni való, és itt jelent meg strukturális törés, paraméterek közötti szelektálás. Tengelymetszetet szelektálok, és meredekséget szelektálok. Három közül egyet. Csak azért üvöltözöm ilyen sokat erről, vagy emelem ki, mert lesz egy másik módszer, ami nem szelektálás lesz. Azért mondom, hogy ez egy három ott van, és közülük az alkalmas, mindig szelektálom. Tengelymetszet közül is kiveszem a megfelelőt, meredekségből is kiveszem a megfelelőt. D a DBD, nincs konstans a modellben, látják, nincs const, vagy intercept, vagy ilyesmi, nagyon fontos részlet. D a DBDC bekerült a modellbe, a koeficienseiket, az OLS becslés látják, a 12.7, 23.9 és a mínusz 108.5. Az előbb említett módon összeszoroztam a GDP oszlopot a DA, a GDP oszlopot a DB, a GDP oszlopot a DC oszloppal, erre utal az a DA szor GDP, DB szer GDP, DC szer GDP, és OLS koeficiens nyertek a futtatás során, méghozzá a mínusz 0,058-et, a mínusz 0,259-et és a 4,875-öt. R négyzet 0,64. Kiírja a kompjúter ezek után, mennyi az R négyzet. Hát figyelj, ez a három egyenes volt ott a kis kalitkában, pirossal bekeretezve az ábrán. Hát nézzük meg a számokat. Az A csoportnak az a 12,7 mínusz 0,058 szor X. A B csoporté 23,9 mínusz 0,259 szor X. A C csoporté meg az a nagyon furcsa zöld egyenes, az a mínusz 108,55, és akkor a plusz 4,875 ször X a GDP. Ott a három egyenes. 0,6413-as R négyzettel. Ha érvényesíti a null hipotézist, akkor a két paraméteres egyeneshez jut. A két paraméteres egyenesnél mind a három egyforma, ezért nézzék csak, ott tehát ugyanaz a három koeficiens, 14,363, 14,363, 14,363, ez a rózsaszín egyenesnek a tengelymetszete. És akkor ott van a mínusz 0,075, mínusz 0,075, mínusz 0,0 egyaránt, ugyanaz, az meg a rózsaszínnek a meredeksége. R négyzet lecsökken 0,39-re, vald F statisztika 64,13-ból 0,39-et, és figyelem, ez a fontos, per megszorítások száma, mert két egymást bágyazott modellről beszél. Hány megszorítás volt? alfa A egyenlő alfa B egyenlő alfa C, beta A egyenlő beta B egyenlő beta C. Négy megszorítás volt, ahány egyenlőségjel. Négy megszorítás volt. A paraméterek számában a különbség négy. Hát látszik, hogy ez két paraméteres, az egyenes. Két különböző paraméter van benne. Ez pedig hat paraméteres a H1 modell, a H0 az pedig két paraméteres. 28 országról beszéltünk. Becsült paraméterek száma 6, bővebbik modellben, tehát 22 a nevező szabadsági foka, 3,845 a PRT, a teststatisztika értéke, a P az 1,6%, ha látszik, az kisebb, 5%-os szinten gondolkodunk, meg kicsi a minta, kisebb, mint az 5%, tehát szignifikáns, olyat, hogy a globális, tehát alternatív hipotézis fogadjuk el, a megtört modellt, tehát a globális egyenes, globális, az egyenes globális alkalmazását elvetjük, és azt mondjuk, hogy vele szemben inkább pont precízebb az előrejelzés, hogyha csoportonként külön regressziókat alkalmazunk. Elnézést, hogy túlnéptem az időt, szép napot, köszönöm a figyelmet!